azok a vezetők tudták megugrani ezt, és kvázi megtartani az igazán jó kapcsolatot, és produktívan tartani a csapataikat, akik abba hagyták ezt a névjegykártyámra, hány betűből van írva, hogy én milyen menedzser vagyok, című hatalmi harcot, hanem az volt, hogy emberként próbáltak közelíteni. Tehát azzal kezdték, hogy megkérdezték, hogy hogy vagytok, és elmondták azt is, hogy hát most ők is eléggé rottyon vannak, az az igazság, mert nem tudom, hogy három gyerek, és hogy nem tudom, otthonról kell a tanárnéninek, és hogy felváltva csinálják az asszonnyal, és ki van a hócipőjük, vagy nem tudom, valaki kórházban. Tehát, hogy volt egyfajta emberi kapcsolódás, és ez egy nagyon más minőséget hozott a legtöbb munkahelyen a vezető és a csapattagok számára. És ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó fajta változás lett.
This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
Ha valami otthon a magánéletben nincs rendben, nehezebb lesz a munkavégzés a munkahelyen. Egy kutatás szerint a munkavállalók közül sokan idegesek, szomorúak és szoronganak a munkahelyükön. A pandémia pedig valószínűleg ráerősített ezekre a folyamatokra, most pedig gazdasági válság közepén találtuk magunkat. Egyre fontosabbá válik a munkavállalók pszichés állapota, amely akár a vállalati hatékonysággal is összefügghet. Döntő szemponttá válik egy munkáltatói márkánál, hogy adott munkahelyen mennyire törődnek a munkavállalókkal, mennyire biztonságos pszichológiailag egy munkahely. Többek között ezekről is beszélgetünk dr. Fürödi Júlia szervezetpszichológussal, a Spark You Tech alapítójával. Üdvözlöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok. Ez a Connect Magazin podcast csatornája, ahol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállalati kultúra és a belső kommunikáció témakörében. És itt van velem Fürödi Júlia, köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
A Covid után csak szét kellett kicsit nézni a közösségi oldalakon, nagyon sok új hang, vélemény jelent meg a munkavégzés kapcsán, ilyen picikét fókuszba került a munkavégzés. Egyértelműen azt lehetett tapasztalni, hogy az emberi élet, az egészség és ha úgy tetszik a túlélés szempontjai jelentek meg a munkavállalói oldalon is végképp, de egyébként a munkáltatói felelősségvállalásnál is ez megjelent. Egyetértesz ezzel a megállapítással?
Részben igen. Azt gondolom, hogy a Covid hozott egy nagyon érdekes tendenciát, mégpedig azt, hogy tehát ki jött az a rengeteg mentális problémával, mentális egészséggel kapcsolatos jelenség, ami eddig el volt bújtatva, amiről nem lehetett beszélni, ami egyfajta stigma volt, mert akkor, amikor fizikailag van valami bajunk, vagy láthatóan van valami bajunk, az tulajdonképpen szánalmat ébreszt másokban, tudomásul vesszük, hogy hát ilyen is történik, hogy ez egy baleset, vagy bármiféle egyébnek a hozadéka, ez így oké. De az, hogy valami velünk mentálisan nem oké, erről általában egyrészt nem szoktunk beszélni, mert hogy ez valami olyan, amit titkolni kell, mert hogy ez olyan megfoghatatlan, és biztos csak a fejedben van az egész.
Meg ez egy gyengeség gyakorlatilag.
Ez aztán abszolút gyengeség, és ugye erről nem nagyon szívesen beszélünk. Most az, amit hozott a pandémia, az tulajdonképpen egyrészt az, hogy az emberek elkezdtek saját magukkal foglalkozni, meg rájöttek arra, hogy hát hello, lehet, hogy szorongok, ami teljesen oké, tehát az, ami történt velünk, az soha nem történt még korábban, tehát mondhatjuk úgy is, hogy ez egyfajta ilyen kollektív trauma volt, hiszen nem tudtuk, hogy mihez nyúljunk, nem voltak megbízható információink, folyamatosan követni kellett azt, hogy mit, hogyan fogunk csinálni azért, hogy lehetőleg ne halljunk bele, ne betegedjünk.
Szabályok telepettek ránk.
Igen, tehát hogy az egész történt egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon új megközelítést hozott. Ez volt az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy nagyon sok időnk lett arra, hogy bezárva magunkba töltsünk gondolkodási időt, ami ugye Blaise Pascal szokta volt mondani, ugye 16. században, úgyhogy nem hallottam az ő szájából, de hogy ő mondta, hogy az emberiségnek az a legnagyobb baja, hogy nem tudunk megülni csöndbe magunkba egy szobába, mert hogy annyira megütne bennünket a saját halandóságunk gondolata. És valójában az, ami történt a pandémia alatt, az ez volt, hogy ültünk csöndben magunkba egy szobába, és hogy Igen, megütött bennünket a saját halandóságunk, mert volt egyfajta orosz rulett jellege ennek a történetnek, és nem tudtuk, hogy annak ellenére, hogy bármi, mindent, amit mondanak, megteszünk, megbetegszünk, meghalunk, mi lesz. És ez nagyon, egyrészt fókuszba helyezte magát az életet is, tehát az életben való prioritásainkat, és nagyon előtérbe hozta ezzel a prioritás vizsgálattal azt is, hogy mi fontos az én számomra a munkahelyen, az egész életemben, mik azok a kapcsolatok, amikre hajlandó vagyok időt szánni, hol kell rendet tenni, mik azok a kapcsolatok, amiket egyetlen le kell
lépni. Egyetlen helyemen vagyok el.
Így van, pontosan. Tehát rengeteg ilyen kérdés, és nyilván, ha az ember elkezd akár kényszerűségből, akár önként egyfajta önreflexiót tartani az életében, akkor jönnek a kellemetlen érzések. És ezek az érzések azok, amik hozzák a dühöt, amik hozzák a szorongást, amik hozzák a szomorúságot. Tehát az, amire te utaltál, ez a felmérés, amit a Gallup csinált, ott egyértelműen kijött, hogy több mint 60% az embereknek eltolja magától a munkát, 50%-uk stresszel, szomorú, sőt, azt hiszem 10-valahány százalékuk kifejezetten nyomorultul érzi magát. És ez nem feltétlenül a munkahelyhez kötődik, tehát kötődhet nyilván a munkahelyhez is, ezt nem állítom, hogy nem, de hogy ezekkel az érzésekkel alapjában, vagy mondjuk így alapjáraton ezekkel az érzésekkel járnak be az emberek dolgozni. Na most akkor, ha én el vagyok foglalva a saját érzelmeimmel, az azt jelenti, hogy egyfajta beszűkült állapot jön létre, és ebben a beszűkült állapotban várja el tőlem a munkáltató, hogy én legyek produktív, legyek innovatív, legyek kooperatív, és még mindenféle egyéb érdekes szavakat lehetne mögé tenni, amiket elvár tőlem a munkáltató, holott én magamba a túlélésért küzdök, mert hogy jönnek föl ezek az érzelmek, egy csomó minden dologban elbizonytalanodtam, nem biztos, hogy van ezt kivel megbeszélnem, tehát hogy egy olyan olyan falat építek magam köré, akár kommunikációs falat, vagy egyebek, amivel az a legegyszerűbb, ha most tulajdonképpen időt kérek, és eltolom magamtól a munkát, tehát megteszem, elbábozom azt, ami minden nap elvárható tőlem, de pont a minimumot, mert hogy én bennem most nagyon komoly munka zajlik, és hogy nem rakhatod ki magadra a táblát, hogy úton folyó munkálatok, de egyébként ez történik. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és hogy erről a munkáltatók nem akarnak tudomást venni. Tehát nagyon sok embernek nem azért van az, hogy a hibridségre vágyik például, vagy nem akar bemenni a többiek közé, mert hogy gyűlöli őket, hanem egyszerűen ez a munka még tart, és neki időre van szüksége, csak ezt nem tudja hogyan jelezni a munkáltató felé, mert ez nem megosztható, mert ne felejtsük el, hogy azért az érzelmekről nem nagyon szoktunk beszélni. Tehát ez ahhoz tartozik, hogy hozzad be a kompetenciáidat, meg azokat a képességeidet, készségeidet, amik a napi munkavégzéshez kellene, a többi meg viszontlátás nem érdekel. És ez az, ami például nagyon nagy változást hozott, hogy a pandémia alatt azok, akik home office-ba voltak, azoknak ugye nem csak a fizikai tér folyt össze, hanem az is, ahogyan a munkához hozzáállunk, az, ami az egész életünkben ezt a dolgot így rendezi, és nyilván azt is, hogy összefolytak ezek az érzelmi dolgok is, és most ezt szétszálazni, ez zajlik, ez az, ami nehézséget okoz. És nem véletlen, hogy hogy Amerikában is ez a nagy felmondási hullám, a Great Resignation, meg a Quiet Quitting, tehát hogy ezek a hullámok jönnek most, mert ugye ez azt jelzi, hogy az emberek el vannak foglalva valami mással, ami hirtelen fontosabbá vált, mint a munkavégzés. Tehát, hogy nagyon nehéz így ebből így kivonulni, és én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a munkáltatóknak nagyon komoly dolguk van, és mi sem jelzi ezt jobban, mint például az, hogy ez a kutatás, ez a Gallup kutatás, ezt minden évben megcsinálják, és hosszú évek óta mindig arról regéltek, hogy az egyetlen, aminek valójában köze van, vagy kapcsolat van a munkáltató és a munkavállaló között, az az elégedettség. És látva látszik ebből a felmérésből is, aminek nagyon más még a kinézete is, tehát vizuálisan is nagyon más, mint ami akár tavaly előtt, vagy bármikor korábban volt, hogy följöttek az érzelmek. Tehát soha nem volt arról szó, hogy hát kit érdekel már az, hogy valaki szorong, vagy az, hogy szomorú, vagy az, hogy dühös. Tehát, hogy mi közön van ehhez hozzá? Na de hát azért lássuk be, hogy normális esetben az embernek egy személyisége van, hanem akkor nyilván orvoshoz kell fordulni, de hogyha egy személyiséged van, akkor ez az egy személyiséged az, amit behordozol a munkahelyre, meg viszel haza is. Tehát az az érzelmi alapállapot, vagy az az érzelmi telítettség, amivel te otthon vagy, azzal vagy a munkádba is.
Tehát akkor ez igaz, amit a Felkomban mondtam, ugye, hogyha valami otthon a magánéletben nincs rendben, akkor nehezebb a munkavégzés.
Hát így van, de na, igen, de ugyanígy igaz fordítva. Tehát, hogyha téged valaki fölbosszant a munkahelyeden, vagy ér egy hatalmas nagy frusztráció, mert mondjuk nem kaptad meg azt a pozíciót, vagy fizetésemelést, amire ácsingoztál, vagy valaki keresztül húzta a számításaidat, hazamész, azért otthon is puffogni fogsz. Tehát értem én, hogy az a 40 perc, míg ülsz a buszon, vagy nem tudom, hazavezetsz, az mennyire jó, mert kimossa az agyadban, nem hiszem.
Még fogunk beszélni a munkavállalókról ilyen szempontból, viszont arra kíváncsi lennék, hogy te hogy látod, hogy egyébként ugye a COVID és a munkavállalók kapcsolatát beszéltük most, de ugye a munkáltatók mit kaptak a COVID helyzet által, vagy a pandémia által? Miben változtattak? Szerintem ők így biztos, hogy benne, hogy nagyon stresszes állapotba kerültek hirtelen, hiszen nem tudták nyomon követni a folyamatokat. Uh-huh. Az is egy elég komoly felelősségáról stresszes helyzet szerintem a vezetők, tulajdonosok, ügyvezetés számára. De hogy vajon ők ebből tudnak így változni, mint amennyire mondjuk a munkavállalók?
Azt gondolom, hogy részben igen, és vannak, ahol elébe mennek, és van olyan helyek, ahol lekövetik ezt, tehát lehet látni nagyon pozitív változásokat, ennek ellenére nyilván én, aki ezzel foglalkozom nap, mint nap, tök elégedetlen vagyok a tempóval, a mélységgel, amennyire érdekli őket, holott látva látszik tényleg az, hogy nagyon nagy bajok vannak, és ugye ezt már akkor lehetett érzékelni, amikor először hazazavartak mindenkit home office-ba, és ugye ez is önmagában, ez csak zárójában mondom, milyen érdekes, hogy egy csomó cégnél éveken keresztül kotlottak azon, hogy és akkor hogy lehet ezt a home office-t, meg milyen policy, meg izé, kiadták a rendeletet, két nap múlva hirtelen mindenkinek lett elég tokene, elég gépe, meg tudták alkotni a titkosításokat, szóval, hogy na, tehát tényleg a szükség törvényt bont, ezt azért jól lehet
katalizátor
látni.
Volt a pandémia.
Így igen. Van, tehát egy csomó minden dologban előbbre jutottunk, mert hogy muszáj volt. Tehát ez az egyik fele. A másik viszont az is nagyon érdekes volt, hogy az elején rengeteg olyan képzést tartottunk, én magam is, és nagyon-nagyon sok kollégám és ismerősöm, akik arról tartottuk az előadásokat, hogy hogyan kell remote-ba vezetni. Mert hogy ez egy ilyen különleges dolog volt, hogy hát nem látom őket a folyosón, nem tudok benyitni a szobájukba, nem tudom, mit csinálnak, tehát nem látom. Tehát, hogyha nem látom, akkor vajon dolgozik-e? És ez egy nagyon érdekes jelenségre hívta fel a figyelmet, amit úgy hívunk, hogy presence culture, tehát ha jelen van, az alapozza meg a kultúrát. Tehát akkor tudom, hogy dolgozik, hogyha rá tudok nézni, és nyilván, ha rám néznek, akkor úgy csinálok, mint a dolgoznék. Tehát, hogy nyilván oda-vissza erősíti egymást a jelenség. De hogy akkor érzem úgy, hogy én vezető vagyok, ha végig tudok menni a folyosón, be tudok nyitni, és azt az FTI-t nem csak papíron látom, hanem ott látom két lábon jönni-menni őket. És azzal, hogy nem láttam őket, ezzel tulajdonképpen így evaporáltak, így eltűntek ezek az emberek, és az, amire alapozták nagyon sokan a hatalmukat, ami valóban ez az FTI szám volt, ez úgy hirtelen kicsúszott alóluk. És hogy akkor hogyan lehet visszaszerezni ezt a hatalmi pozíciót, hiszen ugye egy Zoomon vagy egy Teamsen, főleg az elején azért ugye nem kapcsoltak sokan kamerát, aztán utána ezt kötelezővé tették, de az, hogy én valakinek a hálószobájába, vagy a konyhájába belássak, mert akkor még nem voltak ilyen blur hátterek, akkor ez pontosan hogyan fog történni? Tehát akkor én utasíthatok valakit úgy, hogy egyébként kvázi vendég vagyok az ő lakásába, ahova nem is biztos, hogy szívesen engedett be engem. Tehát, hogy nagyon Nagyon érdekes volt megfigyelni ezt a fajta dinamika változást a vezetők és a beosztottak, de akár csapattagok között is. És ez elhozott egy nagyon érdekes változást, hogy azok a vezetők tudták megugrani ezt, és kvázi megtartani az igazán jó kapcsolatot, és produktívan tartani a csapataikat, akik abba hagyták ezt a névjegykártyámra, hány betűből van írva, hogy én milyen menedzser vagyok, című hatalmi harcot, hanem az volt, hogy emberként próbáltak közelíteni. Tehát azzal kezdték, hogy megkérdezték, hogy hogy vagytok, és elmondták azt is, hogy hát most ők is eléggé rottyon vannak, az az igazság, mert nem tudom, hogy három gyerek, és hogy nem tudom, otthonról kell a tanárnéninek, és hogy felváltva csinálják az asszonnyal, és ki van a hócipőjük, vagy nem tudom, valaki kórházban. Tehát, hogy volt egyfajta emberi kapcsolódás, és ez egy nagyon más minőséget hozott a legtöbb munkahelyen a vezető és a csapattagok számára. Uh-huh. És ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó fajta változás lett.
Uh-huh. A vezetőknél, úgy, ahogy mondtad, hogy azért ezt fel is lehetne gyorsítani, tehát uh-huh. azt mondod, hogy még lassabb a változás e tekintetben, viszont én azon gondolkoztam, hogy hát nem tudom, hogy ezt a folyamat sebesség növelést ezt lehet-e valamivel befolyásolni, de hát lehet, hogy mindenkinek, minden vezetőnek megvan a maga tempója a változás befogadásával kapcsolatban, nem?
Igen. Azt gondolom, hogy igen, ez így van, ahogy mondod, hogy mindenkinek más a tempója. Amivel fel lehet gyorsítani, az nem más, mint az, amiről az elején beszéltünk, ez az önreflexió. Tehát akkor, amikor én önreflexív vagyok saját magammal kapcsolatban, úgy általában az életemmel kapcsolatban, az egy nagyon jó dolog. Sokszor szokták, ugye, fölmész a LinkedIn-re, vagy bárhova, megkérdezik, hogy is mi a jó vezető ismérve, meg mitől vezető egy vezető, meg ilyenek. És akkor ott iszonyú hosszú listák vannak. És a listákon többnyire, vagy a végén, vagy egyáltalán nem kerül szóba az, hogy az önreflexió. Tehát az, hogy időnként megálljak, és azt mondjam, hogy oké, nem biztos, hogy ez mindenkinek tetszett, viszont nekem meggyőződésem, hogy ezt így kell csinálni, tehát ezen nem változtatok. Van-e olyan dolog, oké, ezt benéztem, akkor itt most az a helyzet, hogy nekem bocsánatot kell kérnem. Tehát az önreflexió az nem egy saját magunk korbácsolása, és állandóan, jaj, de hülye vagyok, meg itt rágódni rajta, meg ilyenek, hanem hogy amennyire tudom, folyamatosan nézem meg, hogy a különböző helyzetek, amikben viselkedek, ahogyan a többiek voltak, tehát legyen egyfajta tudatosság. Mert az egész úgy néz ki, hogy nagyon sok vezető úgy megy végig a vezetői karrierjén, hogy mintha így be lenne rúgva, tehát félig öntudatlan állapotba támolyog innen, ilyen helyzetből, olyan helyzetbe, és nincsen egy valódi rálátása arra, hogy mik azok a dolgok, amiket jól csinál, és abból minél többet kellene csinálni, és mik azok, amiket ha tud, akkor egyeljen ki. Erről szól az egész. És ott, ahol van ilyen vezetői önreflexió, ott viszont nagyon gyorsak ezek a folyamatok. Nagyon hamar rájönnek erre, uh-huh. és elkezdik élvezni ezt a dolgot.
Az Elég című könyvedben írsz a pszichológiailag biztonságos munkahelyekről. Az Indexnek éppen egy évvel ezelőtt azt nyilatkoztad, idézem, ezt felolvasom, hogy a pszichológiailag biztonságos szervezeti kultúra például támogatja, hogy a kollégák a munkahelyen is felvállalhassák az emberi oldalukat, a sebezhetőségüket, amihez hozzátartozik, hogy nyíltan és őszintén beszélhetnek a személyes problémáikról is, anélkül, hogy tartaniuk kellene bármiféle retorziótól, negatív reakciótól. Például a munkahelyén is mondhassa ki, hogy éppen nem vagyok oké, mert otthon ápolok valakit, és ez minden érzelmi energiámat elviszi. Ahogy annak jelentőségét sem szabad lebecsülni, hogy egy munkahelyen bárki megkérdezi a másiktól, pláne egy főnök a beosztottaktól, hogyan érzik magukat. Ez egy új szempont ilyen tekintetben a vállalati működésben szerintem. Mennyire működik ez manapság?
Hát ez, oké, akkor menjünk oda, hogy ezt a kifejezést, hogy pszichológiailag biztonságos közeg, ezt azért már a 90-es évek óta használjuk, tehát ezt Amy Edmondson, a Harvard professzora alkotta meg a kutatásai kapcsán. Igazából a korporát világban ez már a 2000-es évek elején közepén szivárgott át, amikor a Google elkezdett azzal foglalkozni, hogy miért van az, hogy bizonyos csapatai, ahol nagyon kompetens, nagyon klassz csapattagok vannak, időben tudnak gyorsan, sokkal hatékonyabban működni, és miért van az, hogy bizonyos csapataik, ahol szintén nagyon okos és ügyes és rátermett emberek vannak, azok meg hát ott akadozik az együttműködés, az, hogy időben történjen az eredményeknek a hozatala, és akkor mikor már mindent megvizsgáltak mindenféle szögből, akkor jöttek rá, hogy hát, és hogyha ezt megnézzük a pszichológiai biztonság szempontjából, akkor igen, az látható, hogy azok a csapatok, amik eredményesebbek, meg hatékonyabbak, ott működik a pszichológiai biztonság, ott megteremti ezt a vezető, és azok, ahol ez hiányzik, ott van ez, amit látunk, hogy kevésbé hatékonyak. Tehát viszonylag azt mondom, hogy egy ilyen jó 10-15 éve azért már átszivárgott ez a korporát világba, de mint annak idején gyerekkoromban az amerikai filmek is 3-4 év késéssel jöttek el hozzánk, ez most is így van az internet korában, tehát hogy ezt át kell, azt gondolom, hogy ezt át kell hangolni. Nagyon érdekes azt látni, hogy rengeteg cég, ahol még szintén reflexzerűen ugye megcsináljuk az elkötelezettség meg a munkatársi elégedettség felméréseket, megkapják az eredményeket, és néznek, mint Rozi a moziban, mert nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, se akkor, ha sokkal jobb, se akkor, ha sokkal rosszabb, azért vannak szabad-szabas válaszok, de azok se igazából mutatnak irányt. Tehát azt lehet látni, hogy van egyfajta távolodás a vezető és a munkatársak között, van egy megváltozott helyzet, amiben nem találják a kulcsot a munkavállalókhoz, hogy hogyan kell és miről kell beszélgetni velük. És ez egy nagyon kényelmetlen sztori, hogy egyébként nem értem azt az embert, meg nem értem azt a közeget, akivel én együttműködöm. Ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy vezetőként eszköztelennek érzem magam, mert csináljuk minden évben ezeket a felméréseket, na jó, de az eredmény az mindig vagy többnyire ugyanaz, tehát akkor mi a fenét kezdek vele, és közben azt érzem, hogy vesztem el az embereimet. Fizikailag is, mert elmennek, meg úgy egyébként is, akik ott vannak, azok se annyira működnek jól. Tehát, hogy lehet ezt látni, hogy ebben van egy óriási nagy változás, és az, hogy hogyan találják meg az embereikkel nem csak a hangot, hanem egyáltalán az egész szervezeti kultúrára hogyan tudnak ránézni egy másik szempontból, ez az, amit a pszichológiai biztonságos közegnek a megvizsgálása előtérbe hoz. A pszichológiai biztonság nem arról szól, hogy mindenki kirakhatja az asztalra a legintimebb és legnehezebb dolgait. Itt pusztán arról van szó, hogy egy olyan közeget hoz létre a vezető, amiben neki nem a legokosabbnak kell lennie, hanem várhatja az inputokat a kollégáitól, a kollégáik megkérdőjelezhetnek dolgokat, egymást, akár a vezetőt is, jöhetnek elő új ötletekkel, lehet bebukni dolgokat, tehát lehet hibázni, anélkül, hogy attól tartanak, nem csak, hogy attól tartanának, hogy kirúgják őket, hanem attól is, hogy ez a közvetlen emberi kapcsolatokat megrángatja. Tehát megkérdezhetem én azt egy meetingen, hogy gyerekek, most már 20-szor hangzik el, de én még mindig nem értem, valaki elmagyarázná, mert nem gondolom azt, hogy hülyének fognak gondolni. De pontosan tudja mindenki más, hogy én mit hozok az asztalhoz, tehát hogy mi az én hozzáadott értékem, ezzel én is tisztában vagyok. Van egy abszolút tisztánlátás azzal kapcsolatban, hogy ki mit hoz oda. Van egy nagyon erőteljes, nem is bizalom, hanem ennél egy sokkal erőteljesebb egymásra utaltság, amikor például, hogyha valaki egy ilyen helyzetben van, amit megoszt a többiekkel, erről a megosztásról azért mindjárt mondok valamit, megoszt a többiekkel, akkor a többiek egyfajta védőfallal veszik körül, és nem hagyják, tehát megvárják, amíg föláll. Ez például arra is vonatkozik, ugye erről a kiégés kapcsán volt szó, de ez bármi előhívhatja. Tehát, hogy lehet az, hogy én most egy olyan paszba vagyok, amikor, nem tudom, caps lock-kal kommunikálok. Én, aki eddig mindenkivel tök jól kijöttem, szerettek velem együtt dolgozni, és már, most már a harmadik társasztályán rúgom össze a port, mert hogy üvöltök e-mailbe, meg nem veszem föl, meg anyázok, ha fölhívnak, meg ilyenek, és ezt a viselkedés változásomat észreveszik a többiek, és elkezdenek velem beszélni erről, akkor nem az van, hogy elküldöm őket a fenébe, hanem ezt ki lehet oda rakni, És akkor ők úgy érzik, hogy kötelességük pont emiatt az egymásra utaltság miatt engem ezzel a védőfallal körülvenni, ami lehet, hogy abból áll, hogy figyelj, akkor most minden e-mailed, amit innen kiküldesz, azt hadd nézzünk már rá. Jó? Tehát egy kicsit reszeljünk rajta, hogy ne utáljon bennünket mindenki. És akkor átveszük a telefonját az illetőnek, hogyha azt lehet. Tehát, hogy van egyfajta, ez az fajta egymásra utaltság, mert tudom jól, hogy ezt a többiek is megcsinálnák, értem, és én ezért baromi hálás vagyok, és ott vagyok, és csinálom a többieknek. Bizonytalan helyzeteket is másként tudjuk kezelni, tehát tudjuk, hogy mik a kockázatok, amiket lehet vállalni. Tehát, hogy ez egy nagyon, ez túlmutat azon, hogy én behozhatom az én szomorúságomat, vagy nyekeghetek arról, hogy jaj, az anyósom milyen. És ez az, amitől ugye félnek a vezetők, hogy hát most én nem vagyok a pszichológusa, nem értek hozzá, hagyja otthon a munkahelyét, vagy hagyja otthon a magánéletét. Ami tök oké. De hogy a pszichológiai biztonság az arról szól, hogy egy olyan közeget hozunk létre, ahol az emberek szabadon beszélhetnek arról, hogy milyen elképzeléseik vannak, megkérdőjelezhetnek, kétségbe vonhatnak dolgokat. Van egy folyamatos, egymásra épülő tanulás, anélkül, hogy azt kioktatásnak gondolnám. Tudom, hogy mi az, amivel én hozzá tudok járulni a csapatmunkához, és szabadon előadhatom. De ezzel a szabadsággal, ugyanúgy, mint a dolgok megosztásával, van egy nagy gond, hogy mindenkinek más a szabadságfok. Tehát az viszont a vezetőn múlik, hogy egy ilyen pszichológiai biztonságos közegben a határtartást, tehát leszúrja azokat a cölöpöket, hogy mi az, amire kíváncsiak vagyunk. És meglegyen az a közös metszet, amit mindenki transzparensen ki van téve, hogy ide lehet pakolni, és micsodát. Persze lesznek kivételes dolgok, kivételes helyzetek, de tudjuk például azt, hogy miért jár bünti, tudjuk, hogy mi az, amiért elismerés jár, azok legyenek megünnepelve, azokról beszéljünk. Tehát, hogy ez egy egészen más közeg, és bőven túlmutat azon, hogy valaki bejön és azt mondja, hogy gyerekek, ma szomorú vagyok, vagy ki vagyok.
Itt nekem három szó jutott eszembe, miközben itt beszéltél, hogy ez tulajdonképpen ez az egyenrangúság, a tolerancia és a támogatás. Ezek lehetnek azok a szavak,
Igen. Ez azért nehéz a vezetőknek, mert a vezetők például pont ezt az egyenrangúságot, ezt nagyon nehezen élik meg. Mert ugye a vezetéssel kapcsolatban az az elképzelésünk, hogy az vezet, aki valamiben nagyon kitűnik, amit valaki, bárki is kent föl, az kiemelte, és ő ettől különleges. És magával a vezetői szereppel kapcsolatban is ezért van, és erre lenne jó az önreflexió, hogy ezért van rengeteg embernek problémája vezetőnek is, hogy, és most a pandémia alatt föl is jött, hogy akarok én vezető lenni? Jó ez nekem? Tehát persze élvezem azt, hogy mit tudom én, nagyobb irodám lenne, ami persze ugyanúgy a home office jelenti, de nagyobb irodám, meg kocsim, meg nagyobb fizetésem, tehát hogy mindaz a plusz, ami jön, az nagyon jó, de vajon akarok-e, tudok-e úgy vezetni, ahogy ebben a megváltozott környezetben igazából hatásos lenne.
Amiről most beszéltél, az nekem úgy rém lett közben, hogy ez tulajdonképpen ez egy szervezeti kultúraváltással is akár felélhet, nem? De hát az nem egyik napról a másikra valósul meg.
Nem, abszolút nem egyik napról a másikra, csak az a probléma, hogy a szervezeti kultúra az egy olyan dolog, ami tulajdonképpen láthatatlan a vezetők számára, és ezért nagyon nehezen tudnak vele foglalkozni. Nehezen megfogható, hogy mi az, amit mérni kell. Tehát ugye ez az elkötelezettség, elégedettség, ez szokott lenni a felszínen, amit mérünk. De hogy ez egy ennél sokkal bonyolultabb dolog. És akkor, amikor arról van szó, hogy hogyan tudom én ezt bármihez kötni, akkor azt szoktam mondani, hogyha az ember párkapcsolatban él, és van elkötelezettség, meg elégedettség, akkor az azt jelenti, hogy szeretjük egymást, éljük a mindennapjainkat, senki nem néz félre, jól megvagyunk. Igen ám, de abban a pillanatban, hogy van egy kvázi transformatív dolog, ami megdobja a mi kettőnk életét, közös életét, ami lehet egy építkezés, ami lehet egy betegség, valaki munkahelyet vált, valaki újat akar tanulni, valakinek a nem tudom, az anyját oda kell venni magukhoz, vagy csak el kell vinni kezelésekre, vagy baba születik, vagy, tehát hogy lehet jó és rossz is, vagy világkörüli útra akarunk menni. És ez lehet jó és rossz is, de alapvetően mind a kettőnktől azt várja, hogy valami, tehát hogy vagy elkezdjük a készségeinket, képességeinket, meg az egész hozzáállásunkat egyfajta más fókuszba tenni, akkor abban a pillanatban, ha nincs kettőnk között pszichológiai biztonság, és ez fura, hogy arról beszélünk, hogy egy elvileg egy szeretetteljes kapcsolatban is mennyire nem tud lenni, tehát ha én nem merem azt mondani, hogy figyelj, én nem viszem el anyádat harmadszorra is a kemóra, mert nem bírom nézni ott az embereket, és az a kérésem, hogy ezt osszuk meg, vagy bízzuk másra. Tehát nem jövök vissza, hanem tűrök, és közben mormogok magamba, és izé, vagy azt mondom, hogy figyelj, tudom, hogy bevállaltam ezt az MBA-t, de nekem nem, tehát unalmas, nincs rá időm, nincs kapacitásom, csináljuk másként.
De ez is egy önreflektív folyamat gyakorlatilag.
Nyilván egy önreflektív folyamat, de mondhatom azt egy világkörüli után, hogy tudom, hogy azt beszéltük meg, hogy én fogom lebukolni az összes repülőjegyet, de ha ezt így folytatjuk, napos eltérések lesznek, mert nem értem az időzónákat, nem lehetne, hogy te foglalkozz vele, én majd átveszem. Tehát, hogy érted? Ha kicsibe vesszük, akkor a pszichológiailag biztonságos közeg egy párkapcsolatban az arról szól, hogy ha valami olyan dolog történik, mint amilyen például a vállalatoknál most, akkor erről lehet beszélni, akkor ezt ki lehet oda tenni. És hogy semmi más nem várunk tulajdonképpen, mint az, hogy ezeket a transformációkat, amik most a gazdasági helyzet miatt vannak, a geopolitikai helyzet miatt, és minden egyéb dolog miatt, hogy ezeket a szervezeti kultúra az vagy elkaszálja, és hát azért erre is vannak kutatások, hogy a 93%-a ezeknek elkaszálódik, és mindössze 7%-uk az, ami sikeresen megy. Pedig nézd meg, hogy a most regnáló CEO-knak azért több mint 3/4 azzal van elfoglalva, hogy valamiféle transformáció most keresztül vigye a cégét. És ekkora sikerrátával megy. És még ennek ellenére is az van, hogy a szervezeti kultúrával hát még így barátkoznak a gondolattal.
De hát akkor ez akkor megjelenik tulajdonképpen, mint egyfajta tünet.
Hát abszolút.
De hát már megjelent legalább.
Tehát, megjelent, de még mindig kötjük az evet a karóhoz, és még mindig csak azokkal a részeivel foglalkozunk, amivel egyrészt vagy a központ engedi meg, vagy pedig azt gondoljuk, hogy jó, hát eddig is ezt csináltuk, minek változtassunk. Tehát itt az a probléma, hogy van egy nagyon erőteljes kivárás azzal kapcsolatban, amit évek óta mondanak, hogy jó, persze, igen, tudjuk, mi az a szervezeti kultúra, de most még nincsen erre szükség. Hát erre már baromi régóta szükség lett volna, hogy elkezdjünk ezzel foglalkozni, de most aztán meg egy percig nem lehet már halogatni. Tehát át kell állni arra fejben, hogy az, amit eddig gondoltunk a világról, már nem érvényes, az, amit eddig gondoltunk a vállalatunkról, nem érvényes, az, amit eddig gondoltunk a szervezeti kultúránkról, az nem érvényes, és föl kell mérni azt, a lehetőséget és veszélyt is egyben, hogy a szervezeti kultúra az vagy megtámogatja ezeket a transformációs folyamatokat, vagy úgy kaszálja derékba, hogy több se kell.
Viszont hogyha el is kaszálja, de ez érzékelhető, ez megjelenik, akkor ezt mindenféleképpen érdemes úgy megközelíteni, hogy akkor legalább kijött valami, és akkor a változást ez alapján el lehet indítani.
Így
tehát,
van.
Hogyha jön egy jel, hogy vagy valami diszfunkcionális, akkor gyakorlatilag ettől főtlenül rá lehet építeni. Most azon gondolkoztam, hogy ez, amit mondtál, ilyen analógiát, hogy egy picikét olyan, mint hogyha a munkavállaló, vagy a beosztott és a vezető munkáltató, mintha egy párkapcsolatban lenne, és a pandémia egy ilyen váratlan esemény lenne ebben a párkapcsolatban, ami gyakorlatilag a változást azt elindíthatja, és a változást, a pozitív változást azt megindíthatja. Vagy a, nem tudom én, a
igen, azt gondolom, hogy a pandémia is, de hogy rengeteg olyan változás van körülöttünk, most az inflációról beszélünk, vagy a háborúról beszélünk, tehát, hogy bármi, tehát tényleg 3 éve csak kapkodjuk a fejünket, azért ezt lássuk be. Tehát, hogy ez pozíciótól független, tehát egy vezérigazgató nyilván ugyanúgy kapkodja a fejét, mint nem tudom, mint valaki a postázóba, tehát, hogy mások a felelősségek, meg máshonnan lát rá dolgokra, de azért ez mindenkit a magánéletében is, meg úgy általában is a munkájában is megvisel. Itt az a kérdés, hogy egy vezérigazgató mennyire érzi annak a felelősségét, hogy abban az időszakban, amíg ő vezérigazgató, és nem csak 3 évről beszélünk, ami mondjuk általában egy vezérigazgatónak jut, hanem mondjuk hosszabb távon, mennyire érdeke az, hogy egyébként egy új pályára állítsa a céget. És hogy valóban úgy van, amit mondasz, hogy a szervezeti kultúra az nem egy gyorsan változó dolog, de vannak a szervezeti kultúrának olyan elemei, amiket ha megnézünk, vagy megmérünk, akkor nyomon lehet követni ezek alapján, a mérések alapján, hogy hogyan változik, és lehet folyamatosan finom hangolni. Tehát leginkább az volt eddig, azt gondolom, a probléma, hogy a szervezetfejlesztésben nagyon kevés mérhető dolog volt. Ami mérhető volt, az ugye az elkötelezettség, meg az elégedettség, meg még volt egy-két ilyen kooperáció, meg ilyenek, de hogy nagyon sok eleme nem volt mérhető. És az látszik, hogy az, amit eddig mértünk, az már nem ad elegendő információt, és nem ad releváns információt arra vonatkozóan, hogy meg tudjuk-e lépni ezeket a változásokat, és ha nem tudjuk meglépni, mert most nincs kész erre a szervezeti kultúra, akkor mind kell változtatni.
De ha már mérés, ti a cégetekkel vállaltok ilyen szervezeti pszichológiai állapot felméréseket is. Mit érdemes erről tudni, és milyen tapasztalatok vannak? Szerintem lehet, hogy rá is tudsz erősíteni az előzőbb témára.
Abszolút. Tehát azt lehet látni, hogy ugye mi alapvetően pszichológiai biztonságot mérünk, tehát azt mérjük meg, hogy a szervezeti kultúrákban hogyan és miként van jelen, ha jelen van, a pszichológiai biztonság, és hogy milyen olyan a transformációt előkészítő elemek vannak a szervezeti kultúrában, amire lehet építeni.
Tehát erőforrásokat tudtok megtalálni adott esetben.
Így van, de ezek a szervezeti kultúrának az erőforrásai. Tehát mondok például olyanokat, hogy van-e a szervezetben bátorság, van-e vállalkozó szellem, van-e kíváncsiság. Én ez saját személyes tapasztalatom, amikor egyszer egy középvezetői átvilágítást csináltunk az egyik cégnél, ahol dolgoztam, és döbbenettel vettem észre, hogy az a középvezetői réteg, akikre mi hosszú távon számítottunk, hogy majd ők lesznek a fényes jövő, tehát a tompaságot a szemükbe, a zéró kíváncsiságot, tehát az, ami az ő közvetlen területük volt, azzal kapcsolatban voltak gondolataik, de sem az, hogy mi történik a piacon, sem azt, hogy ő nekik ebből milyen innovatív lehetőségeik vannak, tehát ez nem volt. Ugyanígy nyilván iszonyatosan fontos az, hogy legyen folyamatos visszajelzés, és ez milyen formában történik a vállalaton belül. Ugye most pont azt az időszakot éljük, amikor az éves értékelés van, mert ilyenkor januárban szokott lenni. Már az a része, amikor már nem az önértékelés, hanem már a vezetőköz kerülnek ezek, tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos része, az, hogy ezeknek a transzparencia mennyire fontos, mennyire van benne egyfajta szenvedély, egyfajta energia abban a szervezeti kultúrában, ami aztán utána képes lesz ezt a változást energiával telve végignyomni. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon lényeges része, hogy a transzformáció ahhoz, hogy bármiféle, és ez most tök mindegy, hogy digitális transzformációról beszélünk, ami zárójelbe jegyzem meg, nem azt jelenti, hogy a home office-ban mindenkinek működik a gépe? Sok cég azt hiszi, hogy ezzel már teljesítette is a dolgot erre az évszázadra, de nem. Tehát a digitális transzformáció az, hogy új stratégia, új ügyfélszegmens, az, hogy elkezdtünk új kiszolgálói módot csinálni, hogy új versenytársak jöttek másfajta technikai feltételekkel. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon lehet látni, hogy minden mozog körülöttünk, tehát nekünk is változni kell. De ahhoz, hogy változni tudjunk, meg kell néznünk, hogy a szervezeti kultúrában ezek a transzformációs elemek megvannak-e. És mi az, amin reszelni kell, mi az, amit kicsit változtassunk. És ez egy óriási segítség, mert lehet azt látni, hogy mérni tudunk olyan dolgokat, amiket eddig nem tudtunk, és meg tudjuk nézni azt, hogy kell-e, és hogyan tudunk ezeken változtatni, mi erre vonatkozóan is nem csak megmérjük, hanem erre vonatkozóan is vannak nagyon praktikus, nagyon egyszerű, és ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon sokszor van az, hogy láttunk, hát én is az elmúlt 30 évben jó sok olyan felmérés eredményét láttam, amikor az volt, hogy odaadtuk a vezetőknek az eredményeket, és akkor így egymásra néztek, és mondták, hogy most akkor ez hány hét izé kurzust kell elvégezni, hogy ki tudják elemezni. Nem. Mi az egyszerűségben hiszünk meg abban, hogy nagyon könnyen és emberi szavakkal le lehet azt írni, hogy ezt csináld, és ezt ne csináld a továbbiakban, és akkor ennek ez lesz az eredménye. Tehát mi ezt mérjük föl, és erre vonatkozóan adunk nagyon egyszerű kézzelfogható gyakorlati tanácsokat, és nyilván vissza is tudjuk mérni, ami azért megint csak ritka a szervezetfejlesztésben, hogy az ember mér és visszamér, és azt tudjuk mondani, hogy a befektetett pénzed, meg a szervezetfejlesztések pénzed, az ment a kukába, vagy volt értelme. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, éppen itt az ideje, hogy a szervezeti kultúrának az egyéb elemeit is mérjük, és hogy különösen azokat az elemeit, amik a transformációt tudják elősegíteni, és amik a pszichológiai biztonságra vonatkoznak.
Oké. Okay. Füredi Júli, köszönöm szépen a beszélgetést. Én még ezt holnap hajnali tudnám egyébként folytatni, de
annyira érdekes a téma.
De hát a hallgató kedvéért most akkor így véget ér, és akkor majd találkozunk a konferencián.
Rendben, nagyon várom
köszönöm
én is.
Köszönöm szépen, Júli.
Én is köszi.
This is the moment we've all been waiting for.